erős váromi Isten. Úr Jézusunk, fordulj hozzánk, és szent lelked megáldozd ránk, hogy hitünkben erősítsen, az igaz útra segítsen. Nyisd meg ajkunk háladásra, szívünket igéd számára, értelmünk hitünk neveljed, értünket jóra szenteljed. Míg mennyben lehet zengedünk, szent-szent-szent a mi Istenünk, hol színről színre láthatunk, örömödben vigadhatunk. Ó, Atya,
Áldjon téged, te magis Jézus! világítsd meg mindnyájunk szívét e szülött fiad világosságának, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országot örök dicsőségét, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepen utáni utolsó vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kijelentett óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 17. részében, az első 9 versben, a következő képen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Péter, Jakabot és testvérét János, és felvitte őket külön egy magas helyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítünk itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszél, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hanghallat szokt a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra gondoltak, és nagyon megijedtek. Ekkor Jézus oda ment, megérintette őket, és így szólt hozzá: Kerüljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem látta, csak Jézus egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság együtt az Isten, mondjuk el együtt az apostolikus vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és mortakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek házat a szentek közösségé, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek szent teremtőjének, oltalmazóknak, kenyes éltetőknek, gondviselőknek. Hogy lássuk a világosságot, te szent igédőd az egy igazságot, a Krisztus Jézust örök vigasságot és boldogságot. A te szent fiadban,
igédben. Krisztus Jézusban, mi üdvözítünkben. Készen lévenben.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele második részében, a 6. verstől a 10. versig a következőképpen. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. De nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta az Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, a bölcsességről, meg a dicsőségről van szó ebben az ige szakaszban. És ezért hadd kezdjem azzal a kérdéssel az igehirdetést, ki is a bölcs, és mit jelent a bölcsesség? És ez nem egy elvont kérdés, hisz arról van szó, hogy én meg te bölcsen fogunk-e élni. És mit jelent az? Az ember általában tudja, aki csöppet is komolyabban gondolkodik, hogy a bölcsesség nem azonos a tudással. A bölcsesség több, mint a tudás. A tudást is nagyra tartja az ember. Szoktuk idézni mi még, akik korábbi évtizedekben neveltettünk, hogy Lenin is azt mondta, hogy a tudás hatalom. Nálunk a gimnáziumi osztályban ki volt írva a tábla fölé ez a mondás. De hát nem kellett ahhoz Leninnek lenni, hogy valaki ezt tudja. Tényleg az ember olyan tudásra törekszik, ami hatalmat jelent a dolgok fölött. Hogy tudjam kezelni a dolgokat. Tudjak megvalósítani a tudásom által ezt, azt, amazt. De a bölcsesség több, mint a tudás. A bölcsességnél arról van szó, hogy lássam az összefüggéseket. Átlássam, értsem, az értelmét megleljem az életemnek. És tudjak helyesen dönteni. Nagy döntésekben is, de kis dolgokban is. Hogy lehetek bölcs? Mi a bölcsesség? Évezredek óta törekszik valamiképpen mindenkor embere a bölcsességre. És vannak tekintélyek, mondjam így, a maguk korában, vagy még későbbre, évszázadokra, évezredekre kihatóan is szaktekintélyek, akikről úgy tűnik, hogy ők megtaláltak valamit. Fölállítottak nagy gondolatépítményeket. A filozófia történetet, ugye filozófia azt jelenti, hogy a bölcsesség szeretete, görög szó összetétel, azt valamikor az ókornál kezdjük, és aztán vizsgálhatjuk, hogy ki mire jutott, és vannak különböző elméletek, és aztán elágazik ma is a filozófia sokféle területre. Van tudományfilozófia, van gazdaságfilozófia, vannak politikai filozófiák, van vallásfilozófia. De mindegyikre valahogy az jellemző, a jobbakra is, nem csak a rosszabbakra, hogy magából indul ki az ember, Valamiképpen önmagát teszi mércévé is, és ezért magába csavarodik vissza. René Descartesnak az a híres mondata is annyira jellemzően kifejezi ezt. Gondolkodom, tehát vagyok. Magából indul ki, megállapít valamit, magából kiindulva, és magára reflektál. Magába csavarodik vissza. Miért van ez így? Minden emberi filozófiára ez jellemző. Azért, mert elszakadtunk Istentől. Azért van ez így. Nem Isten szerint gondolkodunk. Tőle elidegenedetten, csak magunkból tudunk kiindulni. Ezt nevezi így Pál apostol néhány sorral később ebben a fejezetben így, hogy a pszichikus ember, a pszichikoszantrópos nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, sőt, bolondságoknak tekinti. Mert az emberi sémákba az nem illik bele. És felállíthat nagy elméleteket, nagy rendszereket, nagy filozófiákat az ember, és tömegeket hódíthat egy-egy eszme egy időre, mindig csak egy időre, de mindegyik fölött ott van az az ítélet, hogy magukat bölcseknek valva bolondokká lettek. Miért? Mert a halhatatlan Isten dicsőségét fölcserélték múlandó embereknek, meg egyebeknek, sorolja Pál apostol a római level első részében, hogy mi mindennek a képmásával. Ki a bölcs? És mit jelent a bölcsesség, és hogy lehet bölcsnek lenni? A Bibliában már az Ószövetségben ott találjuk a kijelentést többszörösen, hogy a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Az az ember, aki önmagából indul ki, és magába csavarodik vissza, és saját magát teszi meg mértékké, az nem lehet bölcs. A bölcsesség ott kezdődik, hogy kezdjek számolni Istennel. Azzal az Istennel, akinek teremtménye vagyok én is, meg minden körülöttem, akinek hatalma és bölcsessége végtelen, és akinek számot kell adnom. Kezdjek számolni vele. Itt kezdődik a bölcsesség. Féljem az Isten, és az egyik legfontosabb kérdésé legyen az, hogy állok meg én, hogy állhatok meg az Isten előtt. Mert nem az a lényeg, hogy sokat tudjak, hanem hogy majd az ő színe előtt ott lehessek. Kegyelmet találjak, és örökre vele lehessek. Mert ez az ember rendeltetése. Van egy régi protestáns hitvallás, egy angol hitvallás, az 1600-as évekből, idéztem már máskor is, így fogalmazza meg ezt tömören, az ember célja Istent dicsőíteni és örökké örvendeni ő benne. És ehhez képest mi az állapotunk mindegyikünknek úgy, ahogy a világra jöttünk? Az, amit a római levél harmadik részében így olvasunk, hogy mindnyájan vétkeztek. Igen, ez betű szerint azt is jelenti, hogy céltévesztettek. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mi mániákusan keressük a dicsőséget, az elismerést, hogy érvényesítsük valamiképpen önmagunkat, és megszerezzük a vágyott dicsőséget, kicsikarjuk, vagy más módon elismerjenek. És ez mind-mind teljesen céltévesztett dolog, mert mi arra rendeltettünk, hogy az Isten dicsősége ragyogjon rajtunk. De a bűneink elválasztanak tőle. A bűneink elválasztanak tőle. És ha nem könyörül meg rajtunk, és mi nem találhatunk vissza hozzá, akkor örökre kizárva maradnánk a jelenlétéből, az éltető szeretetéből. Isten azonban azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, megmeneküljön, megszabaduljon, hallottuk nemrég az igéből, és az igazság ismeretére eljusson. Isten bölcsé akar tenni minket az üdvösségre vonatkozóan. Az viszont csak a Jézus Krisztusban való hitáltal lehet, idézem az igéből. Az pedig csak úgy lehet, hogy bűnbánatra jutok az Isten előtt, hogy összetörik a szívem makacs keménysége, önzése, dicsőségvágya, énközpontúsága. Ez mind összetörik, és megtörve és üresen adom magam neki. A bölcsesség kezdete, újraidézem, az Úrnak félelme. És az ebben konkretizálódik, hogy rádöbbenek az elveszettségemre, rádöbbenek arra, hogy én nem tudok segíteni magamon. Én nem tudok visszajutni az Istenhez, ítélete vár rám, de kegyelméért kiáltok, és megvallom mindazt, amit az ő igéje megítél az életemben. És itt jön be az a kérdés is, hogy milyen az igeismeretünk. Mert lehet úgy emberi vallásfilozófiát fölállítani, hogy abban sok minden ott van még tudásként, tudáselemként az Isten igéjéből is, és mégsem lesz belőle üdvösséges hit. Miről is beszél Pál apostol? Amikor az Isten bölcsességéről szól, hogy mi azt hirdetjük, mert kinyilatkoztatta az Isten. Arról beszél, hogy e világ fejedelmei közül, ennek a mostani világkorszaknak a nagyjai közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Most gondoljunk bele, micsoda Biblia ismerete lehetett az ószövetségi írások tekintetében Izrael főpapjának, Kajafásnak. És micsoda Biblia ismerete lehetett a főpapi párt, a szadduceusok pártjához képest, a farizeusoknak. A nagy tanácsban ők is ott voltak. Nekik nagyon alapos Biblia ismeretük volt. És mégis ez a nagy tanács a főpappal együtt milyen döntésre jutott Jézussal szemben? A legtragikusabb, amit egy vallási testület, méghozzá az Isten választott népének a vezető vallási testülete elkövethetett, és amilyen döntést hozhatott. Isten káromlónak ítélték az Isten fiát. Na ennyire jut az ember a maga bölcsességével. Még a Biblia ismeretével is, ha az csak volt Biblia ismeret. Ha az olyan, mint amiről Jézus előre figyelmeztetően szólt, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök életetek, és ezek rólam tanúskodnak, rólam tesznek bizonságot, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Amíg az ember szakértő akar lenni az Isten dolgaiban, addig nem érthet meg semmit az Isten bölcsességéből. E világ mulandó fejedelmei, a vallási vezetők is, és az ő bűnük a nagyobb Pilátuséhoz képest, aki a pogány római helytartó. És az Úr Jézus szenvedése történetét figyelve észrevehetjük, hogy Pilátus lelkiismeretét mélyebben megérinti Jézus jelenléte, mint Kajafás főpapét, meg a nagy tanács tagjaiét. Pilátust rémülettel tölti el egy ponton, hogy ki vagy te. De végül ő is elhárítja magától az igazságot. Mennyire jellemző ez ma is. Az ember azt meri állítani, hogy nincs abszolút igazság. De van. Jézus maga az igazság. Nem elmélet, nem eszme, hanem személy. A mindent összetartó örök igazság. A teremtő ige. Ő lett értünk emberré, és ott áll Pilátus előtt, és elmondja neki, hogy az én országom nem e világból való, és elmondja neki, én azért születtem és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek, tanúskodjam az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Hogyan reagál erre Pilátus? Hárítja Jézus szavának az erejét magától. Mi az igazság? Ott állt vele szemben, de ő hárít. Nem teszed ezt te is? Amikor Jézus szava a lelkiismereted behatol, és mégis azt mered még kérdezni, hogy mi az igazság, akkor nem fogod megismerni. Akkor garantáltan rosszul fogsz dönteni. Ha elkezdesz alkudozni, mint ahogy Jézus fölött Pilátus is megpróbált alkudozni, az elvakult, és Jézust minden áron gyalázatos kivégzéssel megöletni akaró vallási vezetőkkel. Nem lehet alkudni az igazságon. De újra mondom, sokkal tragikusabb volt a Szentírás betűjét, az Ószövetség íratokat annyira ismerő vezető embereknek az állapota. Elölték magukban az igazság erejét. Elméletileg tudták, és mégis ellenálltak. Jaj, ezt ne tegye közöttünk senki. Mert ez különösen azokat fenyegeti, veszélyezteti, akik benne vannak az egyházban. Hogyan lehetek bölcs? Isten félve, ha megtörve és üresen adom magam neki, s ő kinyilatkoztathatja nekem az ő fiát, megbocsátva a bűneimet. Hát már az Ószövetségben is ez ragyog föl. Dávidnak a 32. Zsoltárában. Leírja benne, hogy addig, amíg nem akarta a bűnét megvallani, és hogy nehezedett rá Isten keze. És mi lett akkor, amikor vétkemet bevallottam neked, és te megbocsátottad azt? És mi lesz a folytatás? A Zsoltárban Dávid vallomását követően egyszerre csak megszólal Isten szava. És Dávid azt fogja, és leírhatja, hogy ezt mondja nekem most már az Isten. Annak, akinek helyreállt az Istennel a kapcsolata. Mert az Isten állította helyre. Mert az Isten megbocsátott neki. Ezt mondja nekem, bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Az Istennel való kapcsolat az ő kegyelme alapján, és hogy az ő kegyelme dicsősége kezd felragyogni azok életén, akik oda találtak hozzá, és akiket bölcsé tesz az útra nézve, amelyen járnom kell, ez minden Jézus Krisztushoz talált embernek. A drága kincse, amit nem ő szerzett meg, hanem ajándékba kapott. És erről a bölcsességről beszél itt Pál apostol. Azt írja, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. Tökéletesek? Mi ez, valami külön elit társaság? Kik ezek a tökéletesek? Az előző fejezetben, amikor a kereszt igéjéről bizonságot tett, hogy az bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje, leírta, hogy nézzétek csak meg a ti elhívatásotokat. Azt így lehet összefoglalni, hogy milyen tökéletlenek vagytok ti is, akiket elhívott az Isten. Emberi mérték szerint. De hát magát se hagyja ki belőle. Gondoljunk az egyik utolsó levelére, amit Timóteusnak írt, hogy ezt vallja igaz beszédezés, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus a bűnösöket megmenteni jött a világra, akiknek elsője én vagyok. A tökéletlenek. A tudósok is, meg a tudatlanok is, a rendesek is, meg a tönkrement életűek is, egyik is, másik is. De Jézus Krisztus által valami csodálatos helyzetbe helyez az Isten. Ez az Istentől adott tökéletesség. Nem a mi sajátunk, nem a mi jellemzőnk, hanem ez az, amiről a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk. Jézus Krisztus áldozata kapcsán, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Örökre elrendezte az Isten előtti helyzetünket Jézus Krisztus. Csak ő tudta ezt megtenni. Épp azáltal, ami ott a kereszten végbe ment, az ember a maga bölcsességével, vallásával is, meg világi bölcsességével és hatalmával is mire jutott? Megfeszítette a dicsőség urát, de éppen ott teljesedett be az, amit az előző fejezetben így ír Pál apostol, hogy az Isten erőtlensége erősebb az embereknél, és az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. És ezért tudja azt is vallani Pál, és vele mondhatom én is, hogy miközben a zsidók, vallásos emberek, jelt kívánnak, a görögök, filozofálók bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak botrány, a görögöknek bolondság, ám de maguknak az elhívottaknak, mind zsidóknak, mind görögöknek, és folytathatjuk, mind tirpákoknak, mind magyaroknak, mind cigányoknak, akárkiknek. Az Isten hatalma és az Isten bölcsessége. Isten akar bölcsé tenni, szívét kitárva. Az ő szíve mélységeit kitárva szent lelke által és kijelentve nekünk, ő akar bölcsé tenni az üdvösségre. Hogy a már elkezdődött üdvösség élete legyen az, amit élsz most ebben a pillanatban. És ameddig itt tart az Isten. És amikor ez majd lezárul, örök teljességben folytatódjon, amit az Isten elkezdett. Nem kell nagy tudomány ehhez, az sokszor éppen, hogy akadály, tanulatlanul is, sőt, fogyatékos értelemmel is megértheti az őszinte szív, az őszintévé lett szív az Isten bölcsességét, az Isten szeretetének üdvös szándékát. De hát ugyanerre van szüksége a filozófusnak is. Az külön csoda, amikor a filozófus megtér, de vannak ilyen filozófusok. Volt ilyen az Óegyházban is, a samaritánus Justinus mártír. Volt ilyen azóta is, mindmáig. Az egyik nevezetes, tudós, filozófus, matematikus, Blaise Pascal, a Párizsi Nemzeti Könyvtárban őrzik azt a kéziratát is, amelyben töredékes mondatokkal írta le a nagy fordulatot az életében. 1654. november 23-áról 24-ére virradó éjszaka. Ábrahám istene, Izsák istene, Jákób istene, nem a filozófusoké és a bölcseké. Bizonyosság, bizonyosság, drága érzés, öröm és békesség, Jézus Krisztus istene, az én istenem és a ti istenetek. Csak néhány sort olvasok fel, és folytatja pár sorral később. Megismertelek, öröm, 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 örömnek könnyei, Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, elhagytalak, menekültem előled, feladtalak, megfeszítettelek, soha nem akarok elszakadni tőle, teljesen alávetem magam Jézus Krisztus akaratának, örök boldogsága jutalmam a föld megítélése napján. Íme ilyen az, amikor a filozófus megtér, és megtalálja az igazi bölcsességet. Ilyen az, amikor az ember a maga bolondságából és énközpontúságából, hazug dicsőségvágyából és hamis bölcselkedéséből megtér az élő Istenhez. Bárcsak bölcsé tehetne mindegyikünket az élő Isten az üdvösségre, a Jézus Krisztusban, az értünk megfeszített Jézus Krisztusban való hitáltal. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te adattál nekünk bölcsességül, te adattál nekünk igazságul, szentségül, te adattál nekünk értünk váltságul. Hadd tárjuk ki a szívünket előtted, Uram. Légy te magad, ami bölcsességünk, az üdvösségre szólóan. Törj össze bennünk, bennem s mindegyikünkben, Uram, minden hamis dicsekedést, minden hazug bölcselkedést, és töltsd be a te tisztaságoddal, szentségeddel, tiszta lényeddel. Védj hatalmadba, értünk vállalt áldozatodnak, kereszthalálodnak az erejével, vezess minket szent lelkeddel, hogy bölcsen éljünk, ne esztelenül, céltudatosan, eléd készülve, és legyen az életünk az Atya kegyelme dicsőségének magasztalására. Amen. Jézus, a te beszéded, teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel is, Ézsaiás könyve 60. rész 2. verséből. Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ez az Isten jóságos programja. Ezt akarja velünk. A teljes mondat így hangzik most a régi fordításból is, idézem részben, bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de rajtad, ezt idézem a régi fordításból, föltámad az Úr, dicsősége rajtad megláttatik. Ilyen életet adhasson mindegyikünknek az Isten. Hallgassuk meg a vetéseket. Jövő vasárnap, február 16-án felügyelőt választó közgyűlést tartunk, közvetlenül a 10 órai istentisztelet után itt a nagy templomban. Ezért a harmadik vasárnapon különben szokásos úrvacsora kivételesen elmarad. Kérjük a választójogú gyülekezeti tagokat, hogy a nagy templomi istentiszteletre jöjjenek, vagy pedig igyekezzenek ideérni a közgyűlés kezdetére. A választói névjegyzék hivatali időben tovább tekinthető a lelkészi hivatalban. Azoknak a neve került bele, akik névvel, címmel az elmúlt esztendőben egyházfenntartói járulékkal vagy más a gyülekezet célját szolgáló adománnyal adakoztat. Itt is említem, hogy vannak sokan, akik komoly adományokkal adakoznak a nagy templom céljára, de ezek az adományok legtöbbször a nagy templomért alapítvány pénztárába kerülnek, nem jelennek meg az egyházközség könyvelésébe. Ezért kérjük azt, hiszen a gyülekezet pénztárából kell a nagy templom számláit is fizetni, és sok minden mást. Első legyen az egyház fenntartói járulék, és aztán jöhet és jöjjön a többi adakozás. Hiszen a jókedvű adakozót szereti az Isten, és az adakozásunk csak jel arról, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lévén szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az adakozásunk csak jel arról, hogy mindenem az Úré, magam is mindenestül. A felügyelő jelöltekkel még a választó közgyűlés előtt fórumbeszélgetést tartunk február 12-én szerdán, közvetlenül az esti 17 órakor kezdődő istentisztelet után itt a Luthertéri gyülekezeti teremben. Álláskereső bőrze lesz február 22-én szombaton 10 órától a Mandabokori Közösségi Házban. Résztvevők álláskereséshez, állásinterjúkhoz, pályázatíráshoz kapnak hasznos információkat, segítséget. Keresztjén teaházba, sütemény és tea melletti beszélgetésre, zenehallgatásra hívjuk az érdeklődő testvéreket, ugyancsak február 22-én szombaton 16 órától a Mandabokori Közösségi Házba közreműködik az Emmaus zenekar a szolgálatban. Elérkezett az adóbevallások ideje, szeretettel kérjük, hogy akik tehetik, adójuk 1%-áról rendelkezve gondoljanak az evangélikus egyházra, illetve egyházi intézményeinkre, alapítványainkra. Az adószámokat tartalmazó tájékoztató a templom bejáratánál az asztalon található, lehet belőle vinni és másokhoz is eljuttatni. Itt is egy kiegészítő információ, hogy a már befizetett adónk 1%-áról rendelkezhetünk így, és amit az egyháznak adunk, az a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz kerül majd, tehát nem a helyi gyülekezethez. És az országos egyház testületei döntenek arról, hogy melyik gyülekezetet, melyik munkaágat hogyan támogatják abból. Az az 1% nem helyettesíti a közvetlen adakozásunkat a gyülekezet fenntartására. Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép, legszentebb én nekem e földön én. Thank you.
téged, mindenható Úristen, hogy megbízható a te szabad, és biztosan építhetünk igédre. Világosítsd meg mindnyájunk szívét szent lelkeddel, hogy éberen figyeljünk beszédeket. Féljünk téged, és te bölcsét vehess minket, bűnbocsátó kegyelmet kijelentése által. Hogy Jézus Krisztuson csüngjön a szívünk, és szent lelked vezetésének engedjük. Helyesen értsük akaratodat, és örömmel tegyük meg parancsolataidat. Köszönjük neked gondviselésedet, hosszú tűrésedet, irántunk és a világ iránt. Köszönjük, hogy még nem zárult le ez a mostani világkorszak, amelyben kegyelmed ideje is itt van, és új meg új alkalmakat készítesz. Könyörgünk is minden szertel világon igény hirdetéséért, és a te szeretetedből fakadó szeretet cselekedeteiért. Áld meg azokat a testvéreinket, akik nagy veszedelmek között is, nélkülözésben is viszik az Úr Jézus evangéliumát, és viszik a segítséget. Mutasd meg nekünk is, mi a feladatunk az imádságban, az adakozásban, tettekben, utakban, amiket nekünk kell megtenni. Könyörgünk üldözött keresztény testvéreinkért a világ sok táján. Oltalmazd meg őket, és szenvedésüket is tedd az Úr Jézusra mutató bizonságtételre. A világ a maga elvakultságában, és a világ vezetői öntentségükben olyan félelmetesen elmennek a lényeg mellett, az igazság mellett. Könyörgünk a vezetőkért, adj nekik alázatot, bölcsességet és belátást, becsületes szándékot. Könyörgünk népünkért, hazánkért, az előttünk álló választásokért. Mennyi indulat elszabadulva, kérünk téged vezetőkhez, és adj jó vezetőket. Könyörgünk nehezetőkért, azokért a testvéreinkért, hogy választás jelöltségünk területünk. Adj nekik halálzatot és bölcsességet. Ígérjük, hogy elbizsgálni. Thank you.
erős vár a mi Istenünk.